nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban hallgatjátok. Mindenek előtt szeretnék nagyon boldog új évet kívánni nektek, és most január lévén egy eléggé aktuális témával készültem. Ugye szeretjük az évet pezsgős pohárral a kezünkben kezdeni, és mi most egy rendhagyó történelem órát fogunk tartani a következő nagyjából 10 percben, aminek nem más, mint az alkohol lesz a főszereplője. Egészen konkrétan arról fogok egy kicsit mesélni nektek, hogy milyen szerepet játszott az orosz történelemben a pia és az ivás. Egyébként a mondandóm alapját Mark Forsyth a Részegség rövid története című könyvének az erre vonatkozó fejezete képezi, amit kiegészítettem még jó pár érdekes infóval, és ha érdekel titeket, hogy mit és hogyan fogyasztottak az emberek az őskortól napjainkig, akkor mindenképpen arra buzdítalak titeket, hogy ezt a könyvet szerezzétek be és olvassátok el, mert szuper olvasmányos és könnyed humorral van megírva, én nagyon jókat szórakoztam rajta, ettől függetlenül pedig tele van egy csomó érdekes információval. Na szóval, akkor az oroszok meg az ivás. Hát ugye ők arról híresek, hogy bármelyik másik nemzet fiát az asztal alá tudnák inni, se szeri se száma az internetes mémeknek ezzel kapcsolatban, és nekem is egy kicsit fennakadt a szemem, amikor Szentpétervárban jártam, és a párommal betértünk egy viszonylag kulturált kocsmába. Vodkát rendeltünk, és megkérdezte a pincé, hogy malinki vagy balsaj legyen, szóval kicsi vagy nagy. És hát ugye hallottunk már arról, hogy ott nagyobbak az adagok azért, úgyhogy mindenképpen kicsit szerettünk volna kérni, de hát a kicsi gyanánt a pincér kihozott egy-egy deci vodkát mindkettőnknek. Szóval, ha arra jártok valaha, akkor ti is számoljatok ezzel, hogy a felesek ki se kezdenek. De az alkoholizálásnak ott mindenképpen nagy a hagyománya, meg nagyon hosszú a történelme. És ugye nem nagyon szokott ez a középsulis történelemkönyvbe bekerülni, de bizony még a nagy történelmi események folyásába is nagyon nagy mértékben nyúlt bele az alkohol arrafelé, vagy arrafelé is. Kezdjük ott, hogy 987-ben, amikor megszületett az orosz állam, akkor a kijevi nagyfejedelem, első vagy nagy Vlagyimir, azon vacillált, hogy milyen vallás mellett kötelezze el magát, illetve az alattvalóit. Ilyenkor fontos, hogy bölcs döntést hozzanak, mert ugye István király döntése se nyerte el annak idején mindenkinek egyformán a tetszését. A zsidó vallás elég hamar kikerült a szórásból, de versenyben volt még a muszlim és a keresztény hit, és noha Vlagyimirnak személy szerint az előzővel sem lett volna különösebben semmi baja, az döntött végül a kereszténység mellett, hogy az iszlám bizony tiltja az alkoholfogyasztást, márpedig az oroszok már akkor is szerettek inni. Méghozzá nem is feltétlenül a pornép volt a leglelkesebb fogyasztó. A felső osztálybeliek is nagyon szerettek dorbézolni, az uralkodók pedig kifejezetten szerették itatni az őket körülvevőket. A 16. században uralkodó rettegett Iván cár például a politikai hatalomgyakorlás eszközeként tekintett a piára. Előszeretettel tukmálta a udvarát vodkával és mi egymással. Kötelező volt az egészségére inni és a pohár egész tartalmát egyszerre ledönteni. Ha ez nem sikerült, az egyenlő volt a szemében a sértéssel és azzal, hogy rosszat akarnak neki. A bulizók között pedig elvegyültek az írnokai, akik a megoldódott nyelvűeknek minden gyanús megjegyzését megörökítették, és természetesen a parti végeztével továbbították is az infókat az uralkodónak. Iván cár aztán egy hódító hadjárata alkalmával azt az okosságot is elleste a tatároktól, hogy az italkiméréseket államosítani lehet, és hazatérve azonnal be is vezette ezt az új gyakorlatot. És mivel így közvetlen bevételforrásra tetszett, nemhogy korlátozni igyekezett volna az alattvalók fogyasztását, hanem egyenesen ivásra buzdítottak boldog-boldogtalant. A másik hasonszörű uralkodó az 1672-ben trónra lépett első Péter cár volt, aki nem csak itatni szerette a nagy érdeműt, hanem ő maga is nagyon gyakran és nagyon szívesen pedelt. És mivel kimondottan nagy termetű fickó volt, ezért kevésbé is ártott meg neki, mint az átlag földi halandónak. Még ha az orosz is. Megalapította a Vidám fickók társaságát, aminek az egyetlen célja tulajdonképpen az volt, hogy jól elázzanak minden este a haverokkal, illetve az állam vezetőségének a többi tagjával. Aztán alapított még egy teljesen megjegyezhetetlen nevű másik alkoholista társaságot, és a színes kompániában benne volt például a titkos rendőrség feje, Romodanovszki is, akinek állítólag volt egy idomított medvéje, ami vodkával kínálta a vendégeket, és nem nagyon szerette, ha nem fogadták el tőle a poharat. Bizony egy élmény lehetett, azt tuti. Ja, és ha nem ittál rendesen, volt még egy olyan büntetés is, hogy szépen színüldig törtötték az aranysas nevű kelyhet, amiben nem kevesebb, mint 1,5 liternyi ital fért, és bizony lenyomták a torkodon az egészet egyszerre. Egy történet szerint volt olyan renegált, aki a pia elől egy hajó árbócának a kosarában menekült, de pekje volt, mert maga Péter cár mászott utána a fogai közt a híres neves serleggel. Amúgy ez a Péter cár sok mindenben reformer volt, és nyugatizálni akarta a szerinte elmaradott országot, például adót vetett ki arra, aki nem akart megszabadulni a szakállától, de hát azért voltak olyan hagyományok, amelyeket szívvel lélekkel ápolt. Hasonlóan szerette itatni a körülötte lévőket Sztálin is, aki a kabinetje tagjait szinte minden este meghívta magához, azok meg szerencsétlenek kötelező jelleggel rúgtak be, és hajnalban tántoroghattak csak haza, hogy másnap reggel megint munkába álljanak. Viszont a nagyvezér állítólag vagy vodkát prédikált, de vizet ivott, mármint szó szerint, vagy csak nagyon keveset ivott, és az egésznek az volt az értelme, hogy így egyrészt jól porba tudta alázni, meg össze tudta ugrasztani az embereket, másrészt pedig teljesen ellehetetlenítette az ellene való szervezkedést, mert erre az őt körülvevőknek sem energiája, sem alkalma nem maradt. Az orosz történelemben mindössze 2 próbálkoztak azzal, hogy kevesebb fogyasztásra bírják az embereket, és hát mindkettőnek elég csúfos vége lett. Először II. Miklós cár próbálkozott meg a lehetetlennel 1914-ben, és ő a teljes tilalom mellett tette le a voksát. Megvolt rá az oka, többek között az, hogy ugye már erősen megcsapta őket a háború szele, ő pedig tudta, hogy nem egy fegyveres konfliktus sorsa múlt már azon, hogy a harcba küldött kisemberek mennyire voltak magukon kívül. Csak hogy az ország adóbevételének körülbelül 1/4 az italra kivetett adóból származott, ettől meg ugye azonnal elesett, másrészt kiéleződtek a társadalmi feszültségek, mert a gazdagok mindentől függetlenül azért továbbra is hozzájutottak az italhoz, csak a szegények nem. Úgyhogy ezzel a döntéssel végképp népszerűtlenné tette magát a cár, nem beszélve arról, hogy józanon jobban átlátták a saját nyomorult helyzetüket a szegények, és még csak a frusztrációjukat se volt mivel levezetni. Úgyhogy jött a forradalom, ugye, és a cárt családostul eteti lábalól. A másik hasonló húzás pedig Gorbacsov fejéből pattant ki, aki 1985-ben került a Szovjetunió élére, és szinte azonnal alkoholellenes kampányt indított, de mindezt hosszas tervezgetés és értelmes előkészületek nélkül. Rövid időn belül bezárták az összes italbolt 80%-át, a gyárakat pedig alkoholmentes italok gyártására való átállásra kötelezték. Moszkvában például 1500 italkimérés helyett csak 150 maradt, és a nyitvatartási idejük is drasztikusan lerövidült, csak délután 2-től este 7-ig árulhattak piát. Iszonyat hosszú sorok kígyóztak mindig a boltok előtt, és rengeteg konfliktus is adódott ebből. Sőt, ha sorra jutott valaki, akkor is csak fejenként 2 üveg piát lehetett venni. Ez alul kivétel csak esküvő vagy temetés esetén állt fent. Amellett, hogy nehéz lett beszerezni, fel is ment az italára, később pedig csak jegyre lehetett vásárolni, így a jegyek maguk is fizetőeszközé váltak, és többet értek, mint maga a pénz. De a legnagyobb para az volt, hogy a nehéz hozzáférhetőség miatt az emberek mindenfélét elkezdtek inni, amit nem emberi fogyasztásra szántak, viszont volt benne alkohol. Voltak olyan dolgok, amiknek a megivása bizonyos előkészületet kívánt meg, de a legtöbb piapótót csak úgy magában fogyasztották és nem bánták a rossz ízt, sőt férfiassági kérdést csináltak belőle. Nem baj, hogy fáj, sőt. Itt a kipari lakkot, denaturált szeszt, ragasztót, fékfolyadékot, ami ugye egyrészt rengeteg egészségügyi problémát okozott, de például a pilóták előszeretettel itták ki a fagyálót is a gépekből, hogy a helyére vizet öntsenek, ami aztán persze légi szerencsétlenségekhez vezetett. Kimondottan népszerűek voltak a gyógyszertári tinktúrák meg szájvizek, de a legnépszerűbbek talán a különféle parfümök, arcszeszek és kölnik voltak, ezek még adalékanyagból is viszonylag keveset tartalmaztak. Megvoltak a legkedveltebb márkák, amiknek a híre szájhagyomány útján terjedt. Piáltak annak ellenére is, hogy a rendőrség előszeretettel szedte össze a részegeket és vitte őket saját költségükre éjjelre detoxba, illetve a visszaesők még azzal is számolhattak, hogy leszoktató táborokba viszik őket hónapokra vagy évekre, ahol gyakorlatilag egyáltalán nem a leszoktatás állt a középpontban, hanem ébérért dolgoztatták őket. Gorbacsov szerette sikernek beállítani ezt az ötletét, de annyira nem volt az, hogy egyrészt totálisan tönkrevágta az ország gazdaságát, ami aztán ugye a Szovjetunió széteséséhez is vezetett. Másrészt a tilalom után egekbe szökött az oroszok alkoholfogyasztása, és sajnos a pia helyettesítő kocsvalékokról a mai napig nem szoktak le sokan. Nos hát, remélem, hogy tanulságos volt ez az epizód, én most már búcsúzom tőletek. Ne ígyatok túl sokat, pláne ne emberi fogyasztásra alkalmatlan cuccokat, de azért egészségetekre, és találkozunk februárban is. Ezt nem mondták a suliban.